Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Világtalálkozó. Mindig két látszólag egymástól távol eső embert látok vendégül, akik nélkülünk nem biztos, hogy valaha is találkoztak volna. Ma itt lesz velem Péter Fibori, énekesnő, színésznő. Tagja volt a Krétakörnek, majd az Alföldi Róbert vezette Nemzeti Színháznak. Az Amorf Ördögök zenekar, majd a Péter Fibori and Love Band énekesnője és dalszövegírója. Dédapja Áprili Lajos, nagyapja Jékeli Zoltán, bátyja Péter Figergely. Párosunk másik tagja Jaksi György, közgazdász. 90-ben részt vett a budapesti értéktőzsde megalapításában. 12 évvel később annak elnöke is volt. A Concord ZRT alapítója, az igazgatóság elnöke. 2004-ben a Financial Times beválasztotta a 25 legígéretesebb fiatal európai üzletember közé. Később elnyerte az Ernst & Young év üzletembere díjat. Lássuk, mire megyünk ma így hárman. Közös pont mindkettőtök esetében, hogy az őseitek közt vannak papok vagy lelkészek. Nektek nem fordult meg a fejetekbe, hogy folytassátok ezt a hivatást?
Hát inkább te válaszolj, mert azért...
Nekem nem fordult meg a fejemben, de amúgy nagyon örülök neki, hogy a apai nagypapám pap volt. Sőt, ha távolabb rásunk vissza, akkor több lelkész, egyházi hivatású személy is volt a családban.
Nekem is az apai nagyapám volt lelkész, és ott a férfiak mind. De nekem sem fordult meg a fejembe, de érdekes, mert hozzánk így nem szivárgott be, tehát apám többször mondta, tehát sok mindenbe átvette, apám nagyon szigorú volt, meg egy csomó dolog olyan volt, mint akár vallásgyakorló lenne, de abszolút nem, sőt a legszörnyűbb gyerekkori unalmai rémkép, amikor végig kellett ülnie az Isten tiszteleteket, tehát ez például nem titkolta, hogy rettenetesen unatkozó. Úgyhogy vele a templommal kapcsolatban igazából a legmaradandóbb történet, hogy újították föl ott, és ugye meg Erdély, és ott a Marosvásárhely közelébe egy faluba ment végül is önszántából nagyapám a háború után, mint egy ilyen égi jel, mert egy vonatbalesetben majdnem meghalt, amikor el akartak költözni Brassóba, és akkor ezt egy égi jelnek vette, hogy neki vissza kell oda menni, és ott kell a falu közösségben maradnia. És akkor újították föl a templomot, és hát ki volt téve egy ilyen nagy deszka a toronyba, és apám azon kimászott, szóval őt ez érdekelte már akkor is inkább a veszély, és akkor ott az nagyon életveszély volt.
Azt mondod, hogy a veszélyt kereste. Benned is van ilyesmi, nem? Tehát inkább a kockázat, az adrenalin, az téged érdekel?
Érdekel, de nem a civil életben. Tehát a civil életben egyáltalán nem keresem a veszélyt. Nem vagyok egy ilyen. Tehát nekem a szakmámon belül, én ott szeretek kockáztatni, a szakmáimon belül szeretek kockáztatni.
Miért jó kockáztatni?
Hát mert másképp nem érdekes a művészi pálya.
Mi derül ki a kockázatból?
Hát a pillanat lényege.
És ha az ember elbukik, vagy kudarcot vall?
Hát az is kell. Hát az nagyon fontos, persze. Nagyon kell. Nagyon
tehát
kell.
Megúszhatatlan?
Megúszhatatlan, persze. Persze.
Neked volt kudarcod?
Számtalan.
Életek kudarcok sorozata végül.
Kudarcok sorozata. Hát szerintem nincs olyan életút, amiben nincsenek kudarcok, voltak szakmaiak, voltak magánéletiek, akkor nyilván az ember nagyon, vagy hát a mértékének megfelelően megszenvedi, de és ez valószínűleg már elcsépelt mondás lesz, de ezek azért nagy tanítómesterek.
Tudsz is mondani egy konkrét példát, aminek a tanulságát elmered mesélni nekünk? Tehát, hogyha az nincs, nem jutsz el egy ilyen tanulságig, egy ilyen felismerésig. Ez nagyon kellett ahhoz, hogy tágítson a perspektívában.
Mondok egy szórakoztató történetet, ami akkor egyáltalán nem volt szórakoztató, nagyon szakmai lesz, de hát ezt te akartad. 2008-as válság valószínűleg mindenkinek mély nyomokat hagyott az életében, van akinek nagyon, van akinek kevésbé, a mi szakmánkban érthető módon nagyon mély nyomokat, és mi abban a szerencsés kisebbségbe tartozunk, szerencsésebb, egy picit így nagyvonalú vagyok, akik nyereségesen végigcsinálták a legkeményebb időket, ugye a mi szakmánkban majdnem minden pénzügyi szervezetet a vonatkozó állam vagy egy bank mentette ki a bajból. És mi nekünk egy problémás tranzakciónk volt intézményi ügyfeleknek, akkor mindenki ugye eladott nyilván tőzsdei krach, és intézményi ügyfeleknek adtunk el, ráadásul talán pont bankrészvényeket. És Londonban, Zürichben és Amsterdamban, tehát nem a, nem tudom, a tógói tőzsdén, hanem a világ három legrégebbi tőzsdéről beszélünk, tehát halálos nyugalommal csináltunk valamit, amit megcsinálunk 10 000-szer évente, tehát nem is gondolkodik rajta az ember. És ez úgy működik, hogy ha nem vagy valahol tőzsdetag, akkor valamilyen platformon keresztül adott be a megbízást, és amit utólag tudtunk meg, hogy mind a három tőzsdén a legnagyobb forgalmat bonyolító ilyen közvetítő az a Lehman Brothers volt, nem az amerikai, hanem az európai leányvállalata, vagy nemzetközi leányvállalata. Ez meg önmagában nem lett volna gond, hiszen a tőzsdei elszámolási rendszereknek úgy kell működni, hogy akkor is, hogyha valamelyik taggal probléma van, attól az üzleteknek le kell bonyolulni, különben elindul egy dominó. És itt ez történt, hogy hétvége előtt voltak a tranzakciók, hétvégén az amerikai kormány és jegybank eldöntötte, hogy elengedi a Lehman Brothers kezét, és a Lehman Brothers, mint tudjuk, összeomlott, és elindította ezt a dominót az egész világgazdaságban, tehát itt tényleg egy jelentős földrengésről beszélünk. És nekünk nem teljesültek emiatt az ügyleteink, mi viszont visszaigazoltuk a megbízóinknak. Ilyenkor általában egy hasonszörű cég fölteszi a kezét, hogy ne haragudjanak, mégse teljesültek, mert hát látják, hogy mi van világégés. Mi meg nem tettük föl a kezünket, bevállaltuk, ezen 500 millió forintos veszteségünk volt abban. Tehát a nyereség, az évi nyereségünk felét ez az egy pillanat elvitte. És amikor megtudtuk, hogy ugye felszámoló biztos rendelnek ki a Lehman Brothers-hoz, mi benyújtottuk az igényünket, hogy kérem, nekünk nem teljesültek az üzleteink, közben a papírok lementek, mi kifizettük az ügyfelet, és ekkora kárunk van. És utána elindult egy 6 vagy 7 éves jogi számviteli procedúra, hogy mindig benyújtottuk, mindig jöttek levelek, szóval egy hosszas folyamat, de végül visszakaptuk a teljes benyújtott kárigényünket, és mivel mi azt dollárban adtuk be, és közben a dollár az 180-ról fölment 250-re, egy nagyon jelentős profitot realizáltunk. És én ezt időnként elmesélem, amikor ilyen kérdések jönnek, hogy egy kudarcból, ez az egy kudarc volt, meg egyáltalán nem volt töröm, sőt, és hát ugye abban a textusban különösen nem, hogy tulajdonképpen még egy kudarcból is jól kijöhet az ember, és ugye a kérdésed másik része, hogy mit tanultunk, hogy az ember soha nem lehet elég óvatos.
Nekem ezek, bocs, hogy beleszorok, de ezek sokkal nagyobb stressznek tűnnek egyébként, mint az, hogy fel kell menni minden nap a színpadra. Tehát én ezt nem bírom. Ez a fajta, ez hogy lehet? Ehhez is kell azért egy mentális háttér, nem? Hát mert azért ez is egy folyamatos, vagy vannak olyan időszakok, hogy az nem, ember minden biztosan tud, tehát nem lehet,
nap, egész nap, nem ilyen amplitúdóval, meg nincs mindig világégés, de egy állandó stressz, és pont ugye eszembe jutott, amikor mondtad, hogy te szereted a kockázatot, hogy mi meg pont az ellenkező, hogy más se csinálunk, mint kockázatot kezelünk. És tulajdonképpen ez a dolog is arról szól, hogy amikor azt hiszed, hogy tökéletesen kontrollálod a fölmerülő kockázatokat, és kizárod ilyen lényegében, nagy kisebb veszteség persze előfordulhat bármilyen emberi hiba, akármilyen módon, de hogy ezeket tökéletesen kontrollálod, és akkor kiderül, hogy mégse.
De amire Bori kérdezett rá, az szerintem nagyon érvényes kérdés, hogy az ilyen típusú embereknek máshogy van összehuzalozva mondjuk az idegrendszerük. Azért ehhez kell valami fajta többlet, valami hidegvér, nyugodtság.
Szerintem átlagos, de biztos, hogy van valami, hogy az ember miért ezt a szakmát választja, miért azt a szakmát, ki miben érzi magát jól, tehát ebben biztos, hogy van valamilyen húzalozás, de ezek a típusú stresszek, és ahogy mondtad, hogy tulajdonképpen sok színész nekem is ismerős, amikor kezdem te, és akkor most már 40 év után már könnyedén mész fel, azt mondja, dehogy is annyira be vagyok szarva, nehogy elroncsam. És biztos van olyan is, aki azt mondja, hogy fölmegyek, azt nem mindig jól sikerül. Tehát, hogy valahogy szerintem minden szakmában ott van, és fakad egyrészt abból, hogy jól akarod csinálni. Tehát szerintem, hogyha valakiben nincs valamilyen szintű stressz azzal kapcsolatban, amit hivatásszerűen csinál, tehát nem az, hogy jaj, akkor ma is be kell menni dolgozni. Ha nincs egy ilyen jó értelembe vett stressz, ami hajtja, ami húzza előre, ami és kockázatvállalásra készteti, akkor azt kizártnak tartom, hogy ő jól csinálja, hogy nagyon jól csinálja. Olyan elmegy átlagosan langyos víz, az belefér.
De te tudsz pánikolni?
Hát az irodában ezt nem nagyon engedhetem magamnak, mert hogy az egyik alapító vezető vagyok, tehát hülyén néz neki.
Ott póker arc.
Tehát póker arc. Én valahogy kiélem magam hétköznapokban, tehát én aki engem ismer, az el nem tudja képzelni, hogy én a kocsiban 2 perc alatt úgy felhúzom magam valami idiótán, aki ott idétlenkedik, vagy nem tartja be a szabályokat. Tehát ilyen piti hülyeségek
is vannak.
Teljes gázzal, és néha nem is értem magamat, és valószínűleg, hogy ez egy szelep, ahol kiki máshol engedi le, nekem ez például az egyik.
De üzleti dolgok miatt, ha nem a többiek előtt vagy otthon, látsz egy számot, necces a sztori.
Az semmi, tehát hogy hang nem jön ki, tehát akkor agyalok, nézem, miért így volt,
a
miért úgy van, milyen lehetőség van
benne.
Arra jó példa, hogy ez például egy abszolút dramaturgiai helyzet, hogy ott ültünk, és akkor minden szereplő, aki érintett az ügyben, meg mi, akiknek végérvényesen döntést kellett hozni, hogy mit csináljunk, és akkor egy ilyen hihetetlen nyugalom szállt meg. Tehát, hogy a baj már megtörtént, most azon gondolkozunk, és nem egy percünk van megoldani, nincs sok időnk, de van annyi időnk, hogy higgadtan döntsünk. És akkor ezt mind végigoltuk, akit tudtunk, elértünk, mondom, jogi szakértő, stb. Cégemből mások.
Ez úgy megy. És
született, hogy nem tudunk mit csinálni, ebben már üldögélünk ebben a csónakban.
Csak most azon gondolkozom, melyik kedvenc filmemből régi, vagy az volt egyszer egy Amerika, vagy amikor ülnek az operába, és akkor jön egy tőzsdekrach. És mert ugye régen filmekben mindig az volt, hogy akkor ilyen öngyilkosok lettek meg. Nem hiszem, leállt az elé, hogy valaki megtudott egy hírt, akkor nézte a pápa, és ilyen teljes őrület, és akkor ment haza, valamelyik főbelőtte magát, van ez így, a század elején azért ez még keményebb volt ez az egész, nem? Mert akkor gyakorlatilag akkor mindent elveszítettek egy pillanatot.
Persze, tehát az nagyon teátrális volt, tehát fotók nagyon jó, ilyen régi fotók vannak.
Nekem ez tetszik, mert teátrális, tudod, ez a mostani hideget, hideg fejjel.
Szóval szörnyű, tehát azt mondja, hogy a legnagyobb ilyen világ, amióta világgazdaságról beszéltünk, a 29-33-as, vagy a 29-es tőzsdekrahal kezdődött, az volt a legnagyobb, a 2008 az gyakorlatilag egy hasonló mértékű volt, és egyébként nagyon sok embernek nagyon komoly anyagi károkat okozott, és szerintem sok gyilkosság is volt, vagy egy olyan stresszes helyzet, amiben utána jött egy olyan betegség, ami lehet, hogy egyébként nem jött volna.
Azt mondod, hogy neked azért tetszik, mert teátrális.
Nyilván, mert ő használta ezt a szót.
De te szereted a magánéletbe is?
Sajnos. De most már szokom le róla.
Erről le lehet jönni?
Hát igen, a magánéletbe le kell róla jönni azért, mert egyrészt teátrálisan gyereket nevelni, szóval egy csomó olyan dolog van. Meg egy idő után ezt tényleg szét tud választani. Tehát fiatalon vagy kamaszként végül is szerintem általában azok a lányok, akik erre a pályára készülnek, rájuk szokták azt mondani, hogy mit tudom én, milyen hisztis, meg ilyenek a jeleneteket, dráma queen, miket csinál. Tehát szerintem az ember gyakorol a pályájára, vagy én is a könyvemben így írtam ezt le, mert egy csomó párhuzamot össze tudtam rakni, hogy milyen jó volt, mikor végre megkaptam azt a szerepet, amire készültem otthon a négy fal között, és senki se látta, csak mondjuk az egy fiú, aki az áldozata volt akkor ennek. De aztán az ember ezt szerintem így megtanulja szétválasztani, és már sokkal inkább a nyugalmat és a teljesen más energiákat vár már a magánéletben.
Azt szoktam mondani, hogy tudunk titkot tartani. Fel tudsz idézni egy olyat, amire ma már úgy gondolsz vissza, hogy boribasz. Ezt hogy gondoltad te? De akkor élvezted?
Persze, hát nagyon sok ilyen. Azért tudom felidézni, mert ebből egy párat le is írtam a könyvbe, hogy volt egy nagy szerelmem, egy író, aki hát ugye ez a 90-es évek, azért kommentek a nagy bulik, meg ivászat, és akkor én ezt nagyon sérelmeztem, hogy ő általában soha nem jön haza, ugye én, vagy később jön haza, mint én. És akkor volt olyan, hogy már annyira felpaprikáztam magam, hogy egy konyhakéssel vártam az ajtóba.
Hát
mert, igen, mert az tudod, az olyan nagyon jó lehet. Meg jó, tudod, ott álltam, tudod. És akkor jött a lift, és álltam a késsel, és kiszállt a szomszédnő, és költöz már el innen! Az meg teljesen ki volt, mert az meg végighallgatott egy csomó ilyen. És és akkor, amikor végre kaptam egy olyan szerepet, amiben ilyen késsel rohangálós nő lehettem,
csakra
akkor...
Csakra verted.
Ez nekem már megvan.
Úgy gyakorlat. Ha arról beszélünk, hogy stressz, meg döntések, neked volt szerintem egy érdekes dilemma, vagy fordulópont az életedben, amikor választottál Pintér Béla társulata és a Krétakör között. És a Krétakört választottad.
Igen, hát ez is ugye visszanézve, akkor ez egy nagyon nagy dráma volt, meg egy nagyon nehéz helyzet. Most utólag nézve, úristen, hogy én, nekem ilyen szerencsém lehetett ebben a szakmában, ebben a magyar művészvilágban, hogy egyáltalán együtt kezdhettem a pályámat ezzel a két emberrel. Meg ugye itt szeretnék megemlékezni a Pepéről,
Serel
Péterről, aki ugye nemrég halt meg, és ő is ugyanebben a társulatban volt, a Arvis Úr névre hallgató társulat a szkénébe. Gyakorlatilag ebből nőttünk ki nagyon sokan. És ugye a Pepe velem aztán végig, a Krétakörbe is végig volt. És hát egyszerre indult nagyjából ez a két zseniális alkotó ember. Egyszerre indult a pályájuk, és akkor ez egy ideig így párhuzamosan ment valóban.
De mi szólt a Krétakör mellett?
Azt éreztem, és szerintem utólag azt mondom, hogy nagyon jól döntöttem, és tényleg igazam volt. Annak ellenére, hogy a Béla még mindig dolgozik a Krétakörnek, meg már lassan 20 éve, vagy nem is tudom már kimondani, hány éve vége van. De azt éreztem, hogy nekem nagyobb kihívás, nehezebb terep, és sokkal több dolgot fogok tudni tanulni a szakmáról, mint ha a Bélánál maradok, ahol meg azt éreztem, hogy ő eléggé egysíkúan használja a színészeit.
Noha úgy tudom, hogy Schilling kezdetben nem különösebben kedvelt. Ezt jól tudom?
Hát nem, volt egy időszak, hogy voltam egy-két darab, akkor volt egy kis szünet, és aztán amikor kezdődött maga a Krétakör, a társulat, akkor viszont hívott az állandó társulatba már.
Megint a kihívás, az adrenalin, igen, és a kockázat.
Igen.
Noha, Pintér Béla azt mondta neked, hogy fogsz te még sírva könyörögni, hogy gyere a Pintér Béla társulatba.
Hát szó szerint azt mondta, hogy térden állva fogsz könyörögni, és nem veszlek vissza.
Eszédből mondta, vagy volt benne egy csalódottság?
Hát volt benne egy csalódottság, de hát ezek nyilván ilyen nagyon, mindenkinek ilyen nagyon megterhelő, nagyon szenvedélyes, nagyon, tehát olyan dolgok ezek a döntések, és azért nyilván főleg a rendezők azért nagyon hiúak. Szerintem sokszor hiúbbak, mint a színészek. És nyilván ezekből vannak sértődések, ezekből a dolgokból.
Az elmúlt nem tudom hány évben volt olyan, hogy megfordult a fejedbe, hogy fölhívott Pintér Bélát?
Igen, de nem mondom, hogy nem gondolkozni kell, ha hívna, de szerintem nem fog.
No várjál, de te nem emeled fel a telefont? Hisz itt erről volt szó.
Nem.
De a büszkeség miatt?
Nem, teljesen mások van.
Teljesen mások van. Mert egyébként ismerek olyan színésznőt, igen jeles magyar színésznőt, aki azt mondta, hogy ha neki van egy elképzelés, és azt mondta, hogy vele szeretnék dolgozni, akkor felemelem a telefont, és elhívom.
Persze, velem is történt már ilyen többször.
Tehát nem csinálsz ebből egó
kérdést. Nem.
Ha már adrenalin, kockázat, azért amikor te 10 évesen Szerbiába kerültél, azért az... Pestiesen szólva nem volt Babra Pityere, mert hogy édesapád diplomáciai szolgálatot teljesített Szerbiába, és te úgy mentél ki, ugye én felvidéki vagyok, tehát egy olyan közegben nőttem föl, hogy kis tudása közöm nem volt az államnyelvhez, hisz magyar mikrokörnyezetben nőttem föl. De kimenni 10 évesen egy kialakult élet keretrendszert megbontva, egy idegen környezet úgy, hogy egy büdös szót nem beszél szerbül, azért az komoly kihívás volt. Nem voltál te nagyon betolva?
De nem biztos, hogy így fogalmaznék. Tehát ami nehéz volt, egyrészt ugye beszéltem azért valamennyit szerbül, hiszen a nagyszüleimnél mindenki szerbül beszélt, de mivel mi otthon édesanyám miatt magyarul beszéltünk, ezért mi a hugommal nem tanultunk meg, mielőtt Belgrádba kerültünk, jól szerbül, hát ilyen pár szó. Tehát úgy, meg amit így hallottunk, azt azért alapvetően értettük. Tehát nem annyira önmagában a nyelv, hanem tulajdonképpen amit mondasz, hogy az idegen közeg, és azért annak ellenére, hogy ez ma már csak egy 4 órás út, akkor még egy 6 órás út volt, azért Belgrád az teljesen más világ. Tehát teljesen, tehát az a Balkán. Tehát ott
kezdődik. Iskolába?
És 5 évig ott jártam iskolába. A Kati, ugye én voltam 10, Kati volt 5, tehát először ő óvodába került, és akkor talán második, harmadik évben a hugom, igen, kezdte ő is a sulit. Ő rendkívül szociális, tehát őt bárhova Marsra is le lehet dobni, és ott is fog találni magának barátokat, és jól érzi magát. Meg hát más az oviba, tehát ott mindenki játszik, mindenki gyerek, mindenki aranyos, és rásra a hugomban van egy ilyen szerep, lésvágy, és egy ilyen könnyen szocializálódó emberként egy óviba szerintem nagy baj nem tud történni. Nekem azért traumatikus volt, mert felnőttebben éltem meg a különbségeit a két életmódnak, és ami nagyon furcsa, és nagy volt a terhelés, mert ugyan pár szót persze gagyogtunk szerbül, de szerbül elkezdeni, ugye ötödikbe kezdtem, biológia, kémia, fizika, csak hogy más nem mondjak, és ők akkor már évek óta tanultak oroszul, tehát szerb és orosz, és akkor kezdtek ők is, meg én is angolul tanulni. Ez így együtt egy picit sok volt. És akkor az a vének tanácson állunk, tehát a édesanyám és édesapám úgy döntött, hogy persze velem megbeszélve, hogy ne az legyen, hogy visszamegyek a negyedikbe, és akkor kényelmesen a már valamennyire ismert tananyagon edzem a nyelvtudásomat, hanem hogy próbáljuk meg az ötödiket, ha nagyon nem megy, akkor évet ismétlek. Most ezt persze mindenki tudta, hogy Gyurikának egy ilyen dolog, az hívó szó, csak azért sem.
Ez a típus vagy.
Én az a típus vagyok, hogy na akkor viszont csináljuk. De ettől függetlenül a közeg, ott hogy is volt, hogy azt hiszem talán később kezdik a súly, szóval meg eleve, hát ugye valaki megnéz egy sportközvetítést, itt mindenki átlag 2 méter fölött van, tehát, és ez egy vad közeg, tehát így ebbe a kicsit azért ilyen védett közegből bekerülni közéjük, úgyhogy te átlag 20 centivel mindenki magasabb, és nem értem, hogy miről beszélnek, és nagy a vehemencia, mert az ez tényleg Balkán.
De te voltál az a típusú kisfiú, aki beláll ezekbe a küzdelmekben, meg ilyen férfias kakaskodások?
Én azokban a típusúak, egyrészt abban a típusban, hogy én ezt csinálom, és ezt jól fogom csinálni, és szó se lehet semmiféle év ismétlésről, sőt, nagyon, lehet, hogy az első évet nem, de utána végig 4,-valahányas átlagon volt. De az első pár hónap az rettenetesen nehéz volt, és ami a leginkább zavart, az, hogy a követséget zárták, de 18 év alatt, és mi ott laktunk a követségen, és 18 év alatt nem kaphattunk kulcsot, és az még, hogy megyek haza, és arra volt felhatalmazásom, hogy ha nagyon zavar a helyzet, akkor hazamehetek akár óra közben nem, de hazamehetek. Ezt nyilván lehetett nagyon sokszor eljátszani, és amikor úgy nagyon padló alatt voltam, akkor haza is mentem.
Sírva?
Előfordult az is, előfordult, tehát tényleg nagy volt a nyomás, és akkor az, hogy még ott az van, hogy lehet, hogy nem nyílik ki az a kapu, tehát hogy ezek ugye a dramaturgiát összerakjuk, akkor azért nem annyira érthetetlen. 5 évvel később visszajönni volt nehéz, tehát hogy akkor meg már korakamaszkor, és ott hagyni barátokat, ott hagyni egy nagyon bejáratott közösséget, és ottani életet, és így kerültem közös iskolánkba, a József Attila gimnáziumba.
Jaj, tényleg, basszú!
Hogy te egy iskolába jártatok.
Igen.
Tudtam én, hogy valahol a nevés
mellett. De hogy egymás mellett mentetek el a...
Hát szükségképpen időnként igen, csak a Bori 2-vel alattam járhatott.
Te mikor érettségiztél?
85-ben. És én ugye az első évet még Belgrádba jártam, tehát én másodikba kezdtem, úgyhogy nekem például azért sok ismerősöm azért nincs meg, akik egymást jól ismerik a Jóskából.
De anyukám tanított téged?
Nem.
És ki volt a magyar tanárod?
Ő volt a magyar tanárunk, az orosz tanárunk és a pártitkár, és Szűcsné, akit én bennem, hát, akkor már pesgett az írói ambíció, és akkor megírtam átiratban a Csongor és Tündét, és akkor így valahogy ő neki a neve az osztályban az lett, hogy Mirigy.
Sokat mondom.
De a bátyámmal lehet, hogy, mert ő
pedig egyáltalán fölöttem járt.
Fölötted? Ja, mert később.
Igen.
Te emlékszel rá? Gergelyre? A bátyjára?
Semmire nem emlékszem így fotószerűen, most a saját osztálytársaim meg néhányan, mert miért jöttél, pont erről beszéltünk, hogy háig tartottak az osztályok, legalábbis a mi évfolyamunkon, szorozva 33 ember, szóval...
Tengés voltam, igen.
Igen, tehát, hogy nagyon-nagyon sokan voltunk, és akkor nagyjából akikkel napi szinten találkoztál, tehát ugye mellettünk a Jánosi Lajosék voltak.
Na hát ő volt, akit hátba szúrtam.
Igen? Én nekem megfordult a fejembe, ismerve a Lajosnak.
A leírásra
majd elmondod.
Te egy úriember vagy, hogy nem mondtad.
Hogy van ez, hogy úriember nem fogad biztosra? Vagy? Nem tudtam, hogy a Lajos, de illett a leírás. Illett a leírás.
Ugyanakkor szerintem az egy nagyon fontos kifejezés, hogy azt mondod, hogy csak azért is. Tehát, hogyha azt mondják, hogy nem, akkor te megkettőzve, de neki mész. Ez úgy általában jellemző rá? Tehát a problémát látsz, akkor nem hátat fordítasz, megpróbálod kikerülni, hanem akkor gyerünk?
Inkább azt mondom, hogy izgatnak a problémák. Egyébként csak, hogy vicces, az édesapámnak több könyve megjelent, bár nem íróként élt az élete vagy karrierje nagy részét, és az egyiknek ez a cím, hogy csak azért is. Tehát lehet, hogy van valamilyen genetika a családban. Engem a problémák izgatnak, tehát nagyon érdekes, hogy hárman alapítottuk, már abban az értelemben hárman, hogy akik 33 éve részt veszünk a cég irányításában a céget, és hogy mind a hármunknak más a viszonya a problémákhoz. Tehát például a Gábor kollégám, ő nem bírja elviselni, ha valami nyitva van. Ő például az összes e-mailt kitörli. Tehát megnézi, reagál, kitörli. Nekem van vagy 8000, amit nem töröltem ki. És ő megoldja a problémákat. A Norbert és én így foglalkozunk velük, de én kimondottan így a probléma maga jobban érdekel sokáig, mint maga a megoldás. Persze nyilván az üzleti életben meg sok helyen az életben nem sokáig lehet ezeket tologatni, meg kell oldani, de hogy szerencsére lehet, hogy a szakmából fakadóan engem izgatnak. Tehát, hogy nem egy ellenséget látok egy problémába, persze stresszes lehet, meg sokféle probléma származhat belőle, de hogy mindegyik kinyit egy fejezetet, ami lehet agyalni, aminek utána lehet olvasni, úgyhogy ez a csak azért is, ez van az a pillanat, amikor azt mondom, hogy csak azért is, de sokszor nem, tehát hogy nincs csak azért is, mert hogyha inkább a probléma izgat, mint a megoldás, akkor mi abban csak azért is. Csak azért is még jobban elmélyülök benne.
Ez itt továbbra is a Világtalálkozó Péter Fiborival és Jaksit Györggyel.
Tudomásom szerint te úgy születtél, hogy a nyakadra tekeredett a köldögzsinór. Most ilyen rém...
Mindenki így született majdnem nálunk.
Igen?
Apám is így született. Hát apám, ugye pap, amikor visszamegyünk a pap családhoz, őt félre is rakta. Az volt, hogy nem ért már ki a bába, és ezért a pap, a tiszteletes asszonynak az első gyerekét a sírásónak a felesége szülesztette, aki egyébként egy boszorkány. Tehát ő meg tehát az volt, hogy ilyen macskakoponyákat tett a vasára, meg minden. Tehát, hogy egy ilyen teljesen más szertartás keveredett ott össze. És akkor, de apám nem sírt fel, és akkor mondta, és akkor félre rakta, és akkor mondta, el voltak keseredve, és akkor mondták, hogy akkor hozzanak forró vizet, meg hideg vizet, és akkor elkezdte egy rakosgatni, és visszahozta az életbe. Apámat, aki meg 90 éves, és teljesen jól van, szóval egyébként... jól sikerült gyerek, csak nem tudom mi volt. És akkor igen, én is így születtem.
Hát téged és a szádon át tényleg ezt
igen, az igen, ezt meg olyan viccesen szoktam mondani, hogy ezért vagyok ilyen kapcsolatfüggő, meg szerelemfüggő, meg férfifüggő, mert engem egy férfi lehellett hozott vissza az életbe.
És látsz összefüggést a kettőt?
Látok.
Ezt most komolyan mondod?
Hát minden esetre jó így megfogalmazni. Szeretem a jeleket, szeretem a dolgok, van az olyan összefüggéseket, amik ilyen regénybe illőek. Hát nyilván így nőttem fel, ez érdekel. A világnak ez a része érdekel. Most persze mondhatnám azt is, hogy jaj, ott a dokia bele lehet a számba, de hát ez mennyivel jobban hangzik így.
Ön legendáriumunk része, szoktam mondani. Igen. De tényleg volt benned, hogy volt olyan korszakod, amikor ha nem is társfüggő, de ilyen férfi függő volt? Láttad, hogy kellett valaki?
Ez a korszakom még mindig tart.
Jó, hogy ez még és ami ránk tartozik ebből, ez miben áll?
Hát nehezen bírom az egyedüllétet. Hát ez akkor ezt így az önismerettel az ember így elfogadja, hogy én nem vagyok az a típus, aki berendezkedek arra, hogy én egy egyedülálló nő vagyok, vagy egy egyedülálló anya. Ezt nyilván küzdök vele, meg sokat vagyok egyedül, de nem szeretek egyedül lenni egyáltalán.
Untat, vagy bizonytalansággal tölt
el? Bizonytalansággal tölt el, igen. Nem szeretek egyedül maradni a sötét erőkkel. De tudom, hogy ezzel van egy feladatom, hogy ezt, és már egyébként egyre jobban megy, de nem akarom, hogy annyira jól menjen, mert nem erre akarok berendezkedni.
Ez nem jár, aztán majd szólsz, hogyha messzire merészkedik. Nem jár időnként pont emiatt rosszabb választásokkal is?
De.
Hú, de rávágtam. Akkor valamiben belegyújtam.
De hát most mi az, hogy rosszabb? Hát mindenki elviselhetetlen a maga módján, nem?
Igen. Ugyanakkor azt mondod, hogy van egy ilyen jelekkel való romantikus kapcsolatod. Tudsz is mondani olyat, ami valódi, komoly irányjelzőnek bizonyult? Nem árulok zsákmoncskát, de azt mondhatod, hogy időnként jelez, vagy vélsz felfedezni jeleket édesanyádtól, vagy a nagyanyádtól.
Abszolút, igen.
Volt olyan, ami útmutatás, meg volt a jel, meg volt a helye, meg volt a súlya, és a létjogosultsága a te életedben, és azt mondod, hogy igen, ez az volt, egy ilyen adás?
Hát például, amikor, most már úgy mondom, hogy a gyerekem apját, de azért jó sok évet éltünk le együtt, de amikor megláttam, akkor az tényleg erről, még egy számot is írtam. Az tényleg olyan volt, hogy egyszerűen tudtam, hogy ő lesz a gyerekem apja.
Honnan érzi azt az
Nem tudom. Nem tudom.
Így, hogy megláttad?
Megláttam, igen, és ráadásul nézőkkel jött be, mert ez egy Mudrucó Kornél előadás volt, és hát egy elég sötét, nagyon különleges helyszínen, a budavári Sziklakórházba. És akkor ott a Gyabinak az ölébe ültem, ezt emlegetjük azóta is, mert most is játszom a Gyabival egy nagyon csodálatos... Gyabronka Józseffel egy csodálatos kettős darabot, én játszom a Mons Pacsarol, tehát ő meg a Feledi Pétert.
Úgyhogy
nagyon,
sok
időt töltünk együtt, az ő lakásukban ráadásul. És az ő ölébe ültem, és neki mondtam, hogy ott a férjem.
Ne hülyeskedj, ezt így még verbalizáltad, és így mondta, a színpadon.
Igen. Igen.
Soha előtte ilyesfajta megfoghatatlan belső jel nem kerített hatalmába? Tehát ez...
De más dolgokkal is kapcsolatban is nagyon sokszor érzek bizonyosságot, például ilyen döntéshelyzetekben, meg, de mondom, ilyen nálunk erről, ezekből ilyen legendák vannak. Tehát nem véletlenül volt mondjuk a 100 év magány az egyik kedvenc ilyen családi könyv, szóval, hogy ezek így végig mentek a családon, történetekbe is. A nagyanyám is ilyen volt, hogy tehát meg ilyen fogadalmak szintjén, hogy valamit, hogy a nagyapám mikor haldoklott, akkor banánt kívánt, és a nagyanyám nem tudott neki vinni, és megfogadta, hogy nem eszik többet. És aztán kint volt Svédországban a piacon, és nagyon gyönyörű banán megkívánta, és beleharapott, és mintha agyonütötték volna, úgy elesett, és itt széttörte az arcát. Szóval, hogy ilyen nagyon furcsa, mi ilyen furcsa dolgokra vagyunk képesek. De persze, ez nagyon nehéz, mert általában nehéz magad köré olyan embereket találni, akik ehhez befogadók, és nem érzik azt, hogy te hát lehet, hogy egy kicsit nem vagy normális, ugye? Azt szokták az ilyen emberekre mondani, mint én. Pedig szerintem teljesen normális vagyok.
Olyannyira, hogy nálad is találtunk erre nézve egy utalást. Azt mondtad, hogy egy bölcs ember az figyel a jelekre. Te milyen jelekre gondoltál?
Szerintem igenis kap az ember jeleket, hát nagyon sokszor teljesen nyilvánvalóakat, már nem is jel, hanem verik a fejét a falba, hogy figyelj, hát vedd már észre, hogy mi van, és jobb, hogyha előbb vesszük észre, mint később. Hát ez kiválóan igaz mondjuk emberi kapcsolatokra, magánéletre, de igaz az a bárkinek a szakmájában, az életútját, hogy hol vannak a nagy elágazások, lehet hogy túlment rajta, és akkor vissza kell menni, és akár nagyon sokat gyalogolni, mire ott arra kellett volna menni.
Azt hittem, arra gondolsz, mert ha kérdezhetlek erről is nyilatkoztál egyszer, hogy el kellett gondolkodnod azon, hogy vajon mire akart téged tanítani az élet, hogy a ikerfiaid autisták.
Hát sok mindenre akart, megtanított is, de hát ez abban az értelemben nem jel, mert ez maga a nyilvánvalóság. Ugye, hogyha jel alatt inkább olyasmit értünk, ami nem nyilvánvaló, és nem veszük észre, mert nem nyilvánvaló, tehát akkor most áttértünk a jelekről a nyilvánvaló üzenetek világába. Hát szerintem mindenkinek a gyereke független attól, hogy milyen csillagzat alatt születik, meg hogyan alakul az élete, nagyon-nagyon sok üzenetet hordoz. Tehát szerintem te is az előbb említetted a gyerekeket. Tehát a gyerekek fantasztikus hírhozók, és nagyon-nagyon nagy tanárok folyamatosan. És aztán persze a saját kis személyiségük, hogyha egészségügyi problémák, fejlődési problémák vannak, akkor azoknak is megvan az összes problémájával, meg tragédiájával az üzenete. Most egy kicsit lehet, hogy leegyszerűsítem, de legalábbis én úgy gondolok erre, hogy egyrészt, hogy keressük meg, hogy mi a jó a rosszban, illetve mindig ott is van, tehát, hogy nem kell sokáig keresgélni. Szólhat önismeretről, tehát akkor az ember elkezdi vizsgálgatni a maga autizmusát, ami egy nagyon tág fogalom, ugye nem egy betegségről, hanem tünetcsoportról beszélünk. Nyilván ezzel gondolkozik, hogy hogy tudná a gyerek életét könnyebbé tenni, amennyire lehet felkészíteni a saját egyedüli, vagy valamilyen szinten egyedüli jövőjére. És ez befolyásolja például a másokhoz való viszonyunkat, elgondolkodtat arról, amit esetleg addig nem gondoltuk, hogy nekünk kéne átgondolni, megváltoztatni, alakulni. Tehát általában a gyerekek hírvívők, és különösen, hogyha van valamilyen eltérés. Hát mindenki egyéni, és mindenki más.
Ti akkor olyannak képzellek, lévén, hogy te is hirdeted magadról, hogy egy hiperracionális ember vagy. Rögtön belástad magad, elkezdtél ezzel foglalkozni, ennek a tudományos hátterét, orvosi magyarázatát megpróbáltad megtalálni?
Hát persze, tehát szülőként az ember ezerrel probléma, megoldást csináljuk éjjel-nappal, az egyik. A másik, hogy amúgy is minden, mondtam, hogy engem minden probléma elkezd így lenyűgözni, és elkezdek egyre mélyebbre ásni benne. És akkoriban jelent meg, ugye 1990 körül járunk, akkor jelent meg a mozikban a Rain Man. És mindenki számára, számunkra is az volt az első, hogy lehet, hogy már az a szó valahol ott volt, hogy autista, de nem foglalkozott vele az ember. És ez volt az első ilyen nagy találkozás. És persze, amit Dustin Hoffman, vagy akit alakított, tehát ugye egy konkrét szemét alakított, tehát egy létező autistának a viselkedése alapján tanulta be a szerepet. Ő egy magasan funkcionáló autista, ami nagyjából a 25%-a ezeknek az eseteknek. A sokkal nagyobb azoknak a tömege, akik sokkal alacsonyabban funkcionálnak, ott esetben nem beszélnek, agresszívak, kevésbé szocializálhatóak. Ugye tulajdonképpen a Dustin Hoffmannal végig lehetett járni Amerikát, néha egy kicsit ideges volt, de nagy baj nem volt vele. Tehát ez a ritka. És ugye én abban a szerencsés helyzetben voltam, szerencsés és szerencsétlen, nagyon sokat utaztam abban az időben, szerencsétlen volt abból a szempontból, hogy kevesebbet tudtam a gyerekekkel lenni, illetve segíteni az édesanyjuknak, viszont amikor erről Magyarországon nagyjából egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány ember tudott, én a hónom alatt könyvekkel jöttem haza minden útról, és akkor amikor mentünk különböző vizsgálatokra, akkor én mondtam, hogy mit kéne megvizsgálni, meg szerintem nem úgy van, nyilván imádtak ezzel. Az orvosi szakma messze földön híres, hogy erre nagyon nyitott, sőt hívogattak, hogy Gyuri, mesélj nekünk a szakmákról, de hát az ember gyerekéről van szó, nincs pardon, sőt, ha visszatekintek, minden egyes pillanat, ahol főleg az egészségügyel kapcsolatba kerültünk a gyerekek kapcsán, ott még keményebb. Ott keménynek kellett volna lenni, és sajnos ilyen diszkusszív alkat vagyok, de
tehát azt gondolod,
nem elég.
Arról is beszéltél több ízben, hogy azért te ennek az alapítványi hátterében részt vettél, és sokat is teszel érte. Kvázi missziónak tekinted mindezt. Egy olyan otthonnak a létrehozásában is tevékenykedtél, ahol ők szeretett teljesen, és a saját kódjaiknak megfelelő keretrendszerbe tudnak létezni, és élni. Szülőként az egy nagy dilemma, amikor egy ilyet valaki létre tud hozni, hogy mi a jó megoldás? Vagy te pontosan tudtad, lévén, hogy azért racionális ember vagy, ezt is célhoz rendelted, csináltad, és nem a dilemma részét fogtad meg, hanem azt, hogy ez lesz a megoldás a te gyerekeidnek is.
Hát az a jó a két gyereknek, hogy minden pillanatban olyanok veszik őket körül, nappal, éjszaka, akik tisztában vannak az ő igényeikkel, és ennek a feltételei, külső-belső feltételei meg vannak teremtve, és ez akkor is működik, ha mi nem vagyunk. Tehát ugye egy szülőnek a legfontosabb dilemmája egy kiszolgáltatott gyereknél, hogy mi van, mert ameddig mi vagyunk, amíg bele nem pusztul a szülő, csinálja, amit csak tud. És hát ezt nyilván, amíg vagyunk, csináljuk, de a rémkép mindig ott lebeg, hogy de mi van utána. Igen, aztán persze már másrémkép történt, de ez volt mondjuk így a 90-es évek, 2000-es években a fő ilyen szülői feladatok egyike. És én nem a saját gyerekeimnek hoztam létre egy otthont, hanem megpróbáltunk sok támogatónkkal, meg velünk együtt dolgozó szakmai és nem szakmai segítőkkel egy országos hálózatot fenntartani. És tényleg ez napi szintű küzdelem, mert teljesen, most nem mondok újat, alul finanszírozott ez a része, és különösen ugye egy civil szféráról beszélünk, tehát ezek mind civil fenntartású otthonok, nem állami vagy önkormányzatiak. De szülőként evidens, az ember azt akarja, hogy belátható ideig, meg azon túl biztonságban tudhassa a gyerekét.
Két dolgot még hagy kérdezek, az egyik az üzenet, azt mondtad, hogy rájön az ember, hogy megpróbál rájönni ennek az üzenetére. Rájöttél-e?
Hogy miért ilyen gyerekeim születtek? szembenéztem azzal, hogy hol vagyok én ezen a spektrumon. Mindenki van valahol a spektrumon, nullán senki, százon se, de valahol a kettő között.
Van autisztikus tulajdonság.
Igen, most már nyilván nekem erre nagyon kiéleződött minden érzékszervem, tehát én viszonylag rövid idő alatt ugye el tudok mindenkit helyezni a spektrumon. Nem etikus, tehát hogy ezt megtartom magamnak.
De hasznos. A vége.
De hasznos. És a másik, hogy megerősítette bennem azt is, ami megvolt enélkül is, hogy mit tudok én ezért tenni. És ugye, ahogy említettem, több alapítvány alapítójaként, megszámolhatatlan sok civil kezdeményezés támogatójaként, tényleg ezt szívügyemnek tekintem, hála Istennek anyagi lehetőségeim, azok magyar viszonylatban viszonylag tágak, van egy olyan network, amiben szuper ügyfelek, barátok, ismerősök hadrafoghatóak, örömmel jönnek.
De hogy a te esetedben az érzelmi gazdagságod döntéshelyzetekben ezek hatására szerinted érvényesebb lett, vagy érvényre jutott?
Hát a gyerekeim abszolút ráneveltek, tehát mondjuk egy nem beszélő autista gyerekkel, hogy beszéli meg az ember, hogy mi volt a suliban, ugye, amit mondjuk az alap. Mit fáj? Nem tudja elmondani. Tehát, hogy rákényszerít egy olyan jelrendszerre, amiben legalább abban a korlátolt keretben tudsz mégiscsak kommunikálni, hogy legalább segíteni tudjál neki. Hát nem utolsó sorban, hogy megéld azokat a szülői impulzusokat, amit az összes általad ismert szülő készségszinten minden nap megél. Biztos, hogy befolyásolta a gyerekektől függetlenül az életem más területein, hogy hogyan visszanyúlok a dolgokhoz. Nem tudom elmondani, hogy pontosan hogy, de biztos, hogy befolyásolta. Tehát, hogyha erre kérdezel, igen, igen.
Biztos, hogy érzékenyíti az embert. Szerintem az is érzékenyíti, hogy most is szóba hoztad édesanyádat, és az volt az első kérdésed, hogy ő tanított, kérdezted tőle. Neked szoros, és a végén nagyon mensőséges viszonyod lehetett édesanyáddal. Erről azt hiszem a könyvedben is írsz, hogy ott lehettél az ő utolsó időszakában. Ez azt mondom, hogy titkokat, de újfajta aspektusokat nyit ki két ember közt, jobban megismeri a másikat. A múló idő és a végesség horizontja bátrabbá teszi az embert, jobban mer kérdezni olyanokat, amit eddig nem biztos, hogy meg mert volna kérdezni. Mit tesz két ember közt?
Hát ez a fajta nagyon szoros kapcsolat, ez megvolt a betegsége meg a haldoklása előtt is köztünk. Tehát ilyen áttörés nem volt, amit ugye sokszor mondanak, hogy nem beszéltem apámmal, de aztán a halálos ágyán. Tehát köztünk nagyon-nagyon-nagyon-nagyon őszinte és szoros kapcsolat volt. Nekem inkább, ami nagyon nagy élmény volt, bármennyire rettenetes, nehéz időszak volt, mégis egy hónap volt az ő haldoklása, amit otthon töltött, és hát jócskán bemorfinozva, tehát ugye a fájdalmai miatt, úgyhogy igazából ilyen nagyon mély vagy olyan fajta beszélgetés már nem volt. Nekem anyámmal igazából a legcsodálatosabb tényleg az volt, hogy megfordult a dolog, és gyakorlatilag visszakaptam az ő testét. Ez nagyon, nagyon érdekes volt. Tehát, hogy valahogy, amit ő adott nekem gyerekként, attól, hogy utána mi ápoltuk, és gyakorlatilag egy elesett, szinte maga tehetetlen testet egy hónapig, ez nekem egy csodálatos élmény volt egyébként. És aztán bár a halál a pillanatában nem, de az, hogy ott lehettünk egy szobába a holttestével, és ott beszélgettünk körülötte, és szóval ez egy tényleg egy csodálatos, és az egyik legerősebb élményünk volt így a testvéreimmel, azt hiszem így az életünkben.
Milyen érdekes, hogy azt az út használod, hogy csodálatos, semmit, hogy ez nagyon megrázó volt.
Hát nagy, persze, nagyon megrázó volt, de mégis annyira iszonyú nagy boldogság volt, hogy nem egy kórházba kellett valahol rettenetes körülmények között meghalnia, hanem köztünk, hogy ezt sikerült megcsinálnunk.
Önneket példakép volt sok tekintetben? Női példakép?
Sok tekintetben példakép, és sok tekintetben kerülendő példa, mert azért ő nagyon sok mindent, tehát ő ezt a fajta ideggyengeséget, ezt a fajta szorongásos depressziót, vagy nem tudom, tehát a művészvénának, a túlérzékenységnek ezt a részét ő, de talán azért, mert egy másik generáció, háborús gyerek, pont ez az önfejlesztés, önismeret, ez még akkor abszolút nem most volt az ő. Persze. Nem, tehát hogyha ő szerintem ő pszichológushoz járhatott volna, vagy járt volna, hogyha ő jobban felismerte volna ezeket a dolgokat, akár gyógyszert szedett, vagy tehát egy csomó minden segítséget kapott volna, akkor szerintem egész más élete lehetett volna, és egész más öregkora.
És Munspan Sarolta, akiről szóló darabot, ugye említetted, Gyabronka Józseffel együtt játszátok, ő alakítja, ugye Feledi Pétert, Munspan Sarolta férjét, te pedig Munspan Saroltát. Az ő élete, női felfogása, életvitele, az neked imponál? Azért itt ült Feledi Botond a te helyeden. És azért elmondta, hogy nagyon nagy sportember volt, de mondjuk úgy, hogy ez azért sok mindenkit akart. Igen. Az ő életébe.
Hát én elfogult vagyok, mivel már most tegnap, meg tegnap előtt is, és holnap is ezt a darabot játszom, és ilyenkor teljesen azonosulok vele, és sőt, olyannyira sikerült vele azonosulnom, hogy ugye a darab után nagyon sok ismerős rokon mindenki nézi, és Sacinak szólítanak, tehát úgy mennek el, tehát hogy az öccse is. Na, Sacika, mi megyünk, ja, tehát hogy az egész teljesen
szürreális,
hidegrázós, igen, mert ugye ott vagyunk az ő lakásukba, és nekem annyira nagy találkozás volt az ő személyiségével, hogy tényleg sikerült tényleg ezt meglépnem, hogy mindig jönnek a csoporttársai, a tanítványai, a bárki, akkor tényleg mindenki azt mondja, hogy úristen, olyan teljesen olyan volt, mint ő lenne. Nyilván én nem ilyen vagyok. Nyilván én nem, én tehát egy azért hívott engem erre a szerepre a Tasi, mert felhívott, és mondta, hogy te vagy ilyen sztahanovista, meg ilyen megszállott másba, de nekem az, hogy nekem gyerekem legyen, az, hogy család, nekem ugyanolyan erős a mérlegben. És most olyan érdekes, hogy ehhez képest neki viszont jutott egy olyan szerelem, még el is hangzik a darabba, hogy ezt, amit én csinálok, ezt nincs férfi, aki kibírná. És a Péter imádta őt egy életen át, és gyakorlatilag utána halt. És olyan érdekes, mert én meg nagyon sokszor szenvedek, meg szenvedtem ettől az életemben, hogy az ilyen típusú megszállottságú nőket hiába akarok én minden másnak is megfelelni, azért ettől menekülnek a férfiak inkább. És de egyébként fantasztikus élet, és tényleg őrület, és egyébként meg tényleg azt gondolom, hogyha valakiben ilyen szintű tehetség, képesség, kitartás, erőszor volt, akkor igenis joga van az élet más dolgaival szemben önzőnek lenni, mert küldetése van, és ezt a küldetést ő teljesítette is, tehát olyan szinten imádják őt az emberek a mai napig, akik a közelébe voltak, úgy, hogy felállt, elvesztette, hát mint egy versenylót, mikor a lovat agyonlőnek, és abból felállt, és gyakorlatilag úgy húzta magával az embereket, hogy én nem is tudom, hány életet menthetett akár meg ezzel az elképesztő energiájával és szenvedélyével. És igen, nyilván persze egy csomó dologban nem volt jó. Lehet, hogy nem volt tökéletes anya, de hát erről a Botondot kellene megkérdezni, akinek végül is az ötlete volt, hogy legyen ez az előadás, és azt gondolom, hogy mégis egy csodálatos kapcsolatuk volt, bár lehet, hogy nem a szó klasszikus értelmében szeretetteljes, hanem hát igen, szerintem van olyan, hogy az embert feljogosítja dolgokra a tehetség és az elhivatottság.
Nem akarlak hosszan erről faggatni, két mondattal el is intézhetjük, de annak idején, 2009-ben azért egy-két napig tartotta magát az a Menda Monda, hogy te leszel az ország miniszterelnöke. Ennek bármilyen alapja volt, ez a miniszterelnöki casting idején volt, tehát akkor, amikor lemondott Gyurcsány Ferenc, ennek volt bármilyen alapja, legyezgette a hiúságod, vagy ez tulajdonképpen egy kacsa volt?
Kérlek szépen, a csípőizoleti műtét után 5 nappal épp vittek haza a kórházból, amikor valaki fölhívott, hogy fölmerült a nevem, és mondtam, hogy engem ez nem érdekel. Nem azért, mert nem vagyok nyitott arra, hogy ha bármit tudok, akkor megtegyek a szűkebb vagy tágabb környezetemért, de ezt én inkább a civil szférában, meg az üzleti szférában látom. Tehát én nem láttam magamat állami funkcióban, de nem, soha nem kaptam hivatalosan semmilyen felkérést. Hát ott volt egy ilyen nevekkel való dobálózás, nem tudom kik között, nyilván az akkor hatalmon lévő párt vagy pártok között.
Én találtam egy mondatát Horn Gábornak, aki akkor elég befolyásos politikusa volt, hogy a koalíciók, vagy a koalíción belüli tárgyalásokért felelős koordinációs államtitkár volt, egyes vélemények szerint elképesztő nagy volt az informális befolyása, és ott azt mondta, hogy mind az MSZP, mind az SZDSZ számára van egy jelölt, aki megfelelne. Téged emlegettek akkor, úgyhogy lehet, hogy ez több volt, mint egy ilyen kacsa.
Én ennyit emlegetésről tudok, hogy ki dobta be a nevemet, ki mit gondolt erről, az arról nincs információ, mondom, én evidensen már több alkalommal, amikor akármilyen ilyen állami szerep fölmerült, jeleztem, hogy én nem ott látom, hogy a legtöbbet tudnám tenni a fele barátaimért.
Elmondhatod, hogy hívtak még? Ugye voltál a tőzsde elnöke, de ezen felül?
Hát szerintem most már nem tudom felidézni az összes dolgot, de egy visszahalva itt államtitkártól miniszterig sok minden felmerült. Én sokfajta vezető funkciót vállaltam el, tehát nem az, hogy menekülnék bármilyen felelősségről, tehát akár az előbb emlegetett civil szférának, ugye több alapítvány alapítója vagyok, kuratóriumi tagja, voltam FB tagja, szóval nekem ez teljesen oké, hogy az ember kilép a magánéletéből, meg a szűk üzleti köréből, és egy tágabb kontextusban próbálhatni, meg jól dolgozni, és szakmai szervezetekbe is, ezek nemzetközi szervezeteknek európai szintű igazgatóságába voltam, de valahogy nekem az állami szféra az soha nem volt vonzó. Te nem tudsz jól szerepelni valamiben, amit nem szíved, nem teljes erőbedobással csinálsz. Úgyhogy aki viszont tudja, az akkor sokkal jobb, hogyha ő van ott.
Ha már a jelekkel kezdtük, egyszer, mert többször beszélgettünk Borival, említetted, hogy azt hiszem, te kamaszkorodban kaptál egy horoszkópot, amit születésedkor egy neves olasz asztrológus készített, és azt mondtad, én botor erre nem kérdeztem akkor át, meg gyakorlatlan voltam, hát ilyen csemegére nem ráugrani, hogy hátborzongató dolgok vannak a te életeddel kapcsolatban. Te tudod is a következő 30-40 évet? Tehát...
Nem, így nincs. Tehát nincs. Ez tényleg csak egy ilyen, hát ezt a születésemkor küldte, ugye nagyapám rengeteget utazott, nagyon sok nyelven beszélt, és nagyon sok olasz, francia, mindenféle ismerős írók, minden ismerőse volt, és ez a egyébként tényleg nagyon híres és jegyzett asztrológus, tudós asszony, akit Lizetta Morpurgon néven meg lehet találni, ő imádta az írókat, rengeteg íróval levelezett, és tényleg a Márqueznek, érdekében ugye róla is volt szó, a Vargas Lólának, meg ilyen íróknak többek között csinálta a képletét. És nagyapámmal is nagyon jobban voltak, franciául, vagy olaszul, nem is tudom, de franciául leveleztek, és ugye ez az anyai nagyapám, nem a lelkész, és akkor elküldte a képletemet születésemkor. Úgyhogy, de igazából azért volt hátborzongató, mert tényleg ez volt benne, hogy egyrészt ilyen szempontból ez a későn érés, ez a nagyon túlérzékenység, és abszolút az, hogy a színpad. De úgy kezdődött, hogy a kis Borbála egy kis zseni. Azért ez nem teljesen igaz.
Erős indítás.
Mert például az üzleti vénám az abszolút nem zseniálisnak mondható.
Sajnos. Nincs jó kapcsolatod a pénzzel? Tehát
nincs.
Nem. Rosszul döntesz, nem becsülöd meg,
hogy... Nem, hanem, hogy egyszerűen én nem tanultam ezt meg. Tehát nálunk egyszerűen minden volt téma, csak a pénz, nem? Ezt meghallom ezt, hogy tőzsde, és mi az? Valaki egyszer magyarázza el. De elmagyarázták meg pár szó, de egy idő után azt érzem, hogy itt leáll az agyam.
No, majd legközelebb, ha ezt tudom, akkor elkezdtük volna ezt a beszélgetést.
Nagyon. Hát, hogy majd elhívom kávézni a Gyurit, és akkor mondom, hogy adjon nekem egy kis financial tanácsadást.
De jó, hogy itt voltatok, nagyon köszönöm.
Mi is köszönjük.
Köszönjük.
Mai vendégpárosunk Péter Fibori és Jaksi György volt. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is.
A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Mériam, Loboda István és Mihók Péter segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.